János közönséges első levele, 4. fejezet. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. Mit mond itt az ige? Próbáljátok, teszteljétek le. Úgy, amikor akarsz venni egy autót, és ha megengedik, hogy beülsz, és nem a anyósülésen ülsz, hanem te vezeted az autót. Próbáld ki, ülj bele, nézd meg. Sőt, Jézus azt mondja a farkasokkal kapcsolatban, hogy alaposan vizsgáljátok meg a farkasokat. 4. verszak. Ti az Istenből vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Dicsőség az Úrnak. Ezután pedig hozzáteszi János, hogy ne izgulj. Ne izgulj. 6. verszak. Mi az Istenből vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat ránk. Aki nincsen az Istenből, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a tévegés szellemét. Mindig a kinyilatkoztatott igazságod, az mérten kell a dolgokat megvizsgálnod. Mindig az igazságon kell állni. Mindig a valóság, amit Isten megmutatott, azokat kell harccal, kitartva, türelmesen végigvinni az életpályádon. Ne engedj annak, hogy elbizonytalanítsanak azokban, amiket Isten fia a kereszten keresztül megbizonyított számodra. A kereszt beszédünkre gondolok itt. Azt mondja, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istenből van. És mindaz, aki szeret, az Istenből született, és ismeri az Istent. Először is, ki tudja, hogy mi a szeretet? Aki ismeri az Istent. És ki az, aki ismeri az Istent? Aki Istentől született. Tehát két dolgot mond János. Az első, hogy Istentől kell születni, hogy ismerjük a szeretetet. A második, hogy ismerni kell ebből a szeretetből Istent. Akik Istenből született. Mindaz, aki szeret, az Istenből született, és ismeri az Istent. Ismeri az Istent. És ez engem elgondolkodtatott, hogy ismeri az Istent, aki szeret. Ismeri az Istent. Ismeri az Atyát. Ismeri az Atya céljait, gondolatát, tervét, szíve mélyét, egyre jobban. Ismeri az Úrnak a jelenlétét. Ismeri az Úr illatát. Ismeri az ő stílusát, az ő karakterét, a karakter jegyeit. Ismeri az Urat. Isten szeretete, Isten ismerete. Dicsőség az Úrnak. Azáltal lett nyilvánvalóvá. 8. verszak. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. Nem tudod jobban ismerni a természet felettit, mint ahogy szereted Istent. Nem tudod jobban szeretni Istent, mint amennyire ismered Istent. Talán az egyházban ez a legnagyobb probléma, hogy nem ismerjük az Istent. Ezért nincs szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk. Hol? Bennünk. Bennünk. Láthatatlan, és benned van. Azáltal lett nyilvánvalóvá. A szó azt jelenti, azáltal jelent meg. Mint amikor felkapcsolod a sötét szobába a villanyt. Hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. 16. verszak, ugorjatok. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Mit csináltunk? Megismerték, és mi volt a második? Elhittük, látod? Ez nem úgy jön, mint amikor megeszed a sültet, vagy a zsíros kenyeret, és akkor ezt megkened, és megeszed. Ez természetfeletti módon el kell hinni. És itt jön a probléma. Hogy ez nem alap, hogy üdvösségünk van, és akkor ismerjük Istent furra, teljességre jutottunk, hanem hinnen kell a szeretetben. És rendszeresen hinni kell, bízni ebben a szeretetben. És ezáltal nő a szeretetnek a kinyilatkoztatása. És a másik pedig, hogy meg akarom ismerni a szeretetet. Meg akarom ismerni Istent. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Nem másfelé való szeretetében hiszel, hanem hogy téged Isten szeret. Hit nélkül nem tudod átvenni Isten szeretetét. Isten szeretet. És aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Mit mond? Amint ő van, ki ez? Krisztus. Ez már a mélység az ismeretnek, mikor te elhiszed azt, hogy úgy szeret téged Isten, ahogyan szereti a fiút. És amilyen pozícióban az az élet, ami van és ami folyik Jézusban, az az élet folyik te benned is. Az örök élet. Örökké való vagy, ahogyan Isten fia is örökké való. És nem félsz az ítélet napjától, mert tudod jól, hogy ott van a helyed, a Krisztus trónjánál, nem sokára. Így építed fel az életedet, hogy te egyszer megjelensz a bíró elé. Tehát bíróként látod Isten fiát, és nem félsz ettől. Mert tudod, hogy ott át fog világítani Isten. És te szereted Istent, és ismered Istent. A szeretetben nincs félelem. A szeretetben nincs félelem. Át kell állni a szeretet alapú kereszténységre, a félelem alapú kereszténységből. A szeretet alapúra, amely azt mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Nem azt mondja, hogy félig, nem azt mondja, az aratás gyülekezetében néhányakból nem tudja kiűzni a félelmet, őket nem lehet megváltoztatni. Mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. És mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát ő előbb elfogadott engem, mint ahogyan én fogadtam el őt. És ebből építsen föl azt, hogy a félelem ugyan gyötrelemmel jár, de a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelemnek van egy kovásza, ami rettegést hoz. Tehát a félelem erői, azoknak nem az a feladatuk csak, hogy féljél, hanem rettegjél. Hogy rettegjél. Rettegj. És Isten azt akarja elérni, hogy a teljes szeretet bizodalmában teljesen megtörjön az életünkben az a fajta félelem, ami démonikus. Mert van emberi félelem, ami jó. Például félsz attól, hogy letegyed a lábadat piros lámpánál, mert jönnek az autók. Akkor te ne veszítsd el a félelmedet. Érdekel engem. Bizodalma van az ítélet napjához. Vagy amikor 60 diropriás a szemüvege valakinek, és azt mondja, leveszi, és úgy jön Isten tiszteletről, hit által, akkor te féljél, mert lehet, hogy a villamos jön. És erősebb a villamos fizikailag, mint te. Szellemileg nem, de fizikailag igen. Nem? Tehát én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy van olyan, hogy megszűnik az ember a démonikus félelemtől. Megszűnik az ember attól, hogy rettegjen az ítélet napjától. Megszűnik abból, hogy nem tud szeretni, fél az embertársától. El lehet érni ezt. János ezt mondja. Na ez a lényeg. És hogyha ez átalakít téged, akkor garantálja Isten, hogy a cselekedeteink nem semmik lesznek, hanem valamik. Ki az, aki nem ezt akarja, nem? Mindenki ezt akarja. Dicsőség az Úrnak. Gyertek velem a Timóteus leveléhez. Várjatok, egy pár dolgot el akarok itt mondani. Elnézést, csak itt most már belenézek a jegyzetekbe. A szemléletedet meghatározza, hogy a szeretetnek mekkora mértékét kapod Istenből. Nem tudsz a szereteten kívül szellembe lenni. Ha lerövidíteném Éva bukásának okát, úgy is lehet mondani, nem csak az, hogy lázad, a lázadók, hanem kilépett a szeretetből a szeretetlenségbe. Isten szeretetéből. És azt mondta, hogy neki több kell, mint ami Istenben van. Több szeretet. Azért tudott kilépni, mert az ördög elhitette, hogy egy szűk az ő élettere. Szűk. És Istennen kívül lesz a nagy élettere. A félelem beszűkíti az életteret. A félelem az ördögnek az egyik legfőbb tulajdonsága. A félelem után pedig a rettegés jön, ami még szűkébbé teszi az embert. A szeretet pedig teljesen kitágítja az életteredet. Bízni fogsz. Olyan tág leszel, hogy állam fölmersz nézni a bíróra. És várod azt a napot. Annyira tág lesz a szellemed. És várod, hogy ott legyél a trón előtt. Na ez a szeretet. A szeretet letovábbja az, hogy elérsz odáig, hogy hitáltal nézed azt a pillanatot. A szemléletet meghatározza azt, hogy hogyan értelmezed azt, amit teszel. Nem csak az értelmed, az érzelmeid is ezt megértik, értelmezik. És ennek az a következménye, hogy ha szemléleted rossz, akkor nem veszed észre azt, hogy rosszak a cselekedeteid. Tehát, hogyha rossz a szemléleted, ahogyan megérted a magadat, akkor rossz lesz a viszonyulásod magadhoz. Ez egyszerű. És felhoz rendszeresen az ember életében, tehát ez úgy működik, van az embernek a lelke, szíve, és amikor eléri a rossz szemléletmód, például olvastuk az 1 Korintus 13-at, és te nem érted meg, hogy Isten szeretetére van szükséged, akkor az történik, hogy bármilyen kifogást csinálsz, vagy bármilyen reakciód van, egy idő után már nem te mondod a dolgokat, hanem az a félreértelmezett tudás jön föl benned. És az a félreértelmezett tudásból kezdesz el kommunikálni, automatikusan. Ezt nevezi a pszichológia hárításnak. A hárító effektus. Ha valaki megszokja, hogy ő mindig tudja, hogy mire mi a reakció, mire mi a válasz, mire mi a véleménye, az beszél ekkor, véleményez, tanácsol, témára témát hoz föl, véleményre véleményt alkot azonnal. És a probléma az ekkor, hogy nincs benne az az istenfélelem, az a faktor az istenfélelem, hogy bizonyos dolgokban meglássa azt, hogy már nem is ő beszél, hanem szinte tudatalattiból beszél állandóan. Mert láthatok ilyen embert, hogy beszélgetsz fel, és ő mindig mindenre tudja csipőből a választ. És nincs meg az a bölcsesség, az a mennyi ismeret Istenből, Isten ismeret, hogy szeretettel meg tudja hallgatni a másikat, és azt tudja mondani, hogy az én képzeletem, és az a valóság, ami körülöttem van, azt rendszeresen Istennek harmóniába kell hoznia. Hogy amit én képzelek a világról magamról, az valóság. Jobb esetében ezt látható a jobb barátaival kapcsolatban, hogy jobb barátai szintén elképzelték, elmondták, tudatosították, magabiztosan elmondták, hogy Jobbnak mi a baja. És abban a meggyőződésben voltak, hogy amit ők mondanak, az az Úrtól való. És még bizonygatták is azt. És mindig volt feleletük rögtön, Jobb bármit mondott, azonnal már jött a felelet, jött egy sor, ugye olvassuk egy fejezetet. És végül Isten ezt mondja, hogy az a szemszög, ahogyan ők gondolkodnak, az a világ, ahogyan ő szemlélik Jobbot, az nem jó. Erre mondjak példát. Jézus azt mondja a liliomokkal kapcsolatban, hogy a mező liliomait szebben öltözteti, mint Salamont. Salamon volt a világ leggazdagabb embere. Nem értjük meg, csak a Isten szemszögéből megértjük majd kielentésből, hogy miért mondja Jézus, hogy a liliom szebb, mint Salamon minden dicsősége. Egy liliom. Ami számunkra értéktelen. És az érték a Salamon dicsősége, mármint a anyagi dolgok. Most jó értelembe vett. És Jézus meg azt mondja, hogy nem. Vagy azt mondja, hogy megnézi a másiknak a hibáját. És azt mondja Jézus, te meg nem veszed észre a gerendát. Hogy bár meglátod azt a kis porszemet benne, szó szerint porszemet a másikba, nem porszem, hanem forgács szem. Forgács szemet megnézed, meglátod, kis pici is lehet az. Te pedig a gerendát nem veszed észre. Hogy lehet az, hogy nem veszi észre a gerendát, a másikban meg a forgács szemet észreveszi? El kell jutnunk odáig ebből a szeretett dologban, hogy a tehetetlenséget érezzük, hogy egyszerűen tehetetlenek vagyunk már, Isten szeretete nélkül. Ekkor az Istenre való hagyatkozás elindul, és ebből lesz az ismeret. Hogy elismered azt, hogy szükséged van szeretetre, de nem csak, hogy szükséged van, hanem tehetetlen vagy Isten szeretete nélkül. Ezt csak a Szent Szellem tudja megadni. Hogy én tehetetlen vagyok Isten szeretete nélkül. Hogy én nekem nincs értékem, ha az Isten szeretete nem nincs bennem. Semmi vagyok, ha az Isten agapéja a szellememen keresztül nem formálja át az életemet. Halleluja. Sokat a szontos a lárába sibereket a szente. Gyertek valam a Timóteus leveléhez. 2 Timóteus 1:3. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok rá könyörgéseimben éjjel és nappal. 2 Timóteus 1:4. Kívánván téged látni, megemlékezzén a te könnyhulatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Eszembe jutott van a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, nem tudom, hogy kell ejteni, anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Tehát azt mondja itt az ige, hogy Pál látja azt, hogy Timóteusban nincs képmutató hit. És végigvisz egy generációs vonalat. És meg, tehát azt értsd meg, Ha te benned nincs képmutató hit, mindjárt mondom, milyen az a képmutató hit, akkor megtörik a generációs átok az életedben és a családod életében. A nagyanyában volt először, zsidó volt az a vonal, az először a képmutatás nélküli hit, az átment az anyjába, vagy az a gyerekébe, és a gyereke meg átadta Timóteusnak, az anyu. Ez a vonal, ez azért volt átadó vonal, mert a hit az valódi volt. Hatalmas értéke van a valódi hitnek. Hatalmas értéke van az őszinte hitnek. Hatalmas ereje van, még hogyha kicsi hit is az. Mert nem mondja az ige, hogy nagy hit vagy kis hit. Hit. Az megváltoztatja a családot, forradalmasítja a család életet. De nem erről akarok beszélni. A képmutató hit. Ha megnézed a görögben, mit jelent ez a képmutató szó, azt fogod mondani, hogy színészkedés, stb. Azonban, ha mélyírása ennek a szónak, akkor a szó értelme az, hogy szétválasztás, megítélés. Ez a krízis szóból van görögül, abból van az maga a szó értelme. Krízis, megítélés. És azt látom, hogy a képmutató hit az nem önmagában olyan, hogy én most fölkelek, és ma képmutató akarok lenni. És meg fogom élni ma hétfőn a képmutató hitemet. Hanem az a képmutató hit, ez kicsit le lett úgymond démonizálva olyan vonatkozásban, hogy gonoszságból képmutató. Úgy gondolom, hogy ez nem gonoszságból való képmutatásra vonatkozik az, mikor valakinek képmutató hite van, hanem ez a hit, ez olyan, hogy nem látja a valódi képet, hogy milyen a valódi kép, milyen a valódi hit. Vagy pedig van benne egy olyan elem, hogy egyszerűen nem tudja szétválasztani az életébe az eredetit a hamistól. Az eredetit a hamistól. Az eredetit a hamistól. Ezért azt mondja, mivel meg vagyok győződve, hogy te neked nem képutató a hited, emlékeztetek téged, gerjedsz fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezemnek rátétele által. Tehát a valódi hit az, ami inaktiválni tudja az erőt. Még hogyha valaki meg is fárad, mert Timóteus megfáradt. De a képutató hittel nem lehet aktiválni az erőt, a képességet, amire Isten elhívta Timóteust. Hanem akkor meg kell térni abból a hitrendszerből. De Timóteusnak valódi hite volt, ezért a valódi hit erőt fog felszabadulni, és felszabadítani, és Pál simán mondja, gerjeszt föl. És sokan gerjesztik a hitet az egyházban, vagy az erőt. Azért, mert olvassák ezt az igerészt. De nem olvassák előtte el, hogy Timóteusnak tiszta, valódi, értékkel teljes hite volt. És amíg nincs valódi, értékel teljes, szent szellemtől jövő, szellem által adatott hit, addig nem tud felszabadulni az erő. Arra, hogy végezze az elhívását, a misszióját, a küldetését az egyház vagy az egyén. Itt vagytok? Mert nem a félelemnek a szellemét adta nekünk az Isten. És itt elmondja azt, hogy Timóteus beleütközött egy erődemonstrációba, egy erőtérbe, egy konfliktus térbe, egy szellemi traumába. Hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak a szellemét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét. Tehát azt mondja itt Pál nekik, hogy figyelj ide, van három szellemi erő, ami a tiéd. Adott, át van adva neked. Tehát megint miről beszélek, hogy át van adva Timóteusnak dolog. De Timóteus megült, most nem azzal foglalkozunk, hogy miért ült meg, de leült szellemileg. De Pál tudta, hogy a levél elolvasása után újra fogja indítani Pál Timóteust. Miért? Mert valódi hite volt. Nem színészkedő hite volt. Tehát önmagával is korrekt volt Timóteus. Szembenézett magával, és nem engedte meg az életében a képmutatást. És akkor lehet, hogy azt mondta, figyelj, bajba vagyok. És Timóteusnak azonnal írt Pál. Erő, szeretet, józanság. Mire épül ez a három szellem? Kiüti a félelmet. Mert a félelem az az erő, ami meggátolja Timóteusban a növekedést, a fejlődést, a szellemen való aktivitást. Mit akart létrehozni a félelem? Képmutató hitet. Embertől való félelem, jövőtől való félelem, magadtól való félelem, Istentől való félelem, mindenfajta félelem. Képmutatóvá akar tenni bennünket. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét. Szégyent akar ránk helyezni a képmutatás. Hány ember, hány hívőt láttam az életében, hogy egyszerűen nem mert őszinte lenni az eklézsiába, mert nincs meg az a légkör, hogy őszinte tudjon maradni. Mindenki képmutató. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját. Együtt szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma által. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, ez az első. Mire építi Pál Timóteus helyreállítását? Ez ebbe a szellemi konfliktusba? Szent elhívás. Mindenkit Isten szentnek hívott el. Amen. Mondja nagy áment erre. Mindenkit Isten erre hívott el. A legmocskosabb bukott keresztényt is szentségre hívta el Isten. És Isten hívott ki bennünket. Ez a fantasztikus erő, hogy a kegyelem előtt ott volt az elhívás. Először elhívott bennünket, aztán ismertük föl Isten kegyelmét. Isten elhívása ott van rajtad. Azért vagy itt, mert el vagy hívva. Mondd velem együtt, én. És az én családom. El vagyok hívva. Egy szent elhívással. Amen. Ez összetörje a képmutatást. Halleluja. Nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme által, amely adatott nekünk Krisztus Jézusban az örök idő előtt. Tudod, mit mond ezzel Timóteus? Figyelj ide, vagy Pál. Figyelj ide, Timóteus. Nyugodjál már le. Hát az idő előtt el vagy hívva erre. Az idő előtt ki vagy választva. Te az idő fogságába estél, ember. A hitedre figyelj, ami átemel az örökké valóságba. Ott van benned a képmutatás nélkül való hit. Igen, meg tudod csinálni. Gyerünk. Állj vissza arra, amiről profitáltam neked. Gyerünk. Ragadd meg újra a szent elhívást. Gyerünk, Timóteus. Nem a cselekedeteid szerint. Nem érdekli Isten annyira a nagy cselekedeteid, Timóteus. Az ő kegyelme megelőzte a cselekedeteidet, amely át van adva neked örök idő előtt. Mikor vagy elhívva? Örök idő előtt. Mikor van kiárasztva rád a kegyelem? Örök idő előtt. Timóteus, fordulj meg, üzd le a félelem szellemét, állj neki harcban, szellemi tusakodásban, és hidd el, fog jönni az erő, a szeretet és a józanság. Ez az erő megtámadott téged, el akar bizonytalanítani. Üsd ki! 10. verszak. Megjelentetett pedig most a mi megtartónak, Jézus Krisztusnak megjelenése által. Mindez meg van jelentve Krisztusban. Eltörölte a halált. Világosságra hozta az életet, a halhatatlanságot az evangélium által. Amen. Halleluja. Gyere az 1 Timóteus 1-hez. 5. verszak. 1 Timóteus 1-5. Ott vagyunk már. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből való szeretet. Az eredetiben nem igaz hit van, hanem képutató hitből való szeretet. Így mondja pontosan az ige. Még egyszer. A parancsolatnak vége pedig, mindennek a vége, mindennek a célja, mindennek a lényege, tiszta szívből, jó lelkiismeretből, és nem képmutatással átszőtt hitből való szeretet. Tehát mit mond itt? Hogy ha megtisztítod a hitedet, akkor a szeretet is meg fog tisztulni. Ha megtisztítod a szívedet, megtisztul a lelkiismereted. Ha megtisztul a lelkiismereted, meg tud tisztulni a hited is. Ha megtisztul a hited, a szereteted is meg tud tisztulni. Tehát azt mondja Pál itt, hogy voltak olyan személyek, akiknek a hitük képmutatásból állt, és ebből szerettek. És Isten azt akarja, hogy ezt eltávoztasd a szívedből. 6. verszak. Melyektől némelyek eltévejedvén, tehát ebből eltévejedtek, elmentek ebből az irányból, és hiába való beszédre hajlottak. Eltévesztették az utukat. Isten azt akarja, hogy ne legyünk képmutatók. És hidd el, hogy a hit azért nem szabadul föl az eklézsiában, a korrupt eklézsiában. Azért nincsenek jelek és csodák önmagában. Nem azért csak, és ezt tudom, hogy nehéz lesz meghallani, azért, mert nem eleget imádkoznak, hanem nem tisztítják meg a képmutatástól magukat. Erre azt mondta, ez túl egyszerű dolog. Tudod, mi verte ki a biztosítékot nálam legfőképpen egy évtized ezelőtt? Az, hogy sokszor hallottam ezt a mondatot, hát azért nincsenek dolgok, mert nincs hit. És valóban így van, most már ezt mondom, valóban ezért van. De már hozzáteszem, azért, mert van hit, csak képmutató. Nem valódi hit. És le kell tesztelni, hogy az a hit az valóban tiszta, agapéból jövő szeretetten alapuló hite. És tiszta a szívünk, tiszta a lelkiismeretünk. Figyelj, most nagyon realista leszek. Ne bizonytalan, hogy el bennem. Hiszek, de figyelj ide. Ha szellemi harcban van valaki, a hit harcában, mert a hit harcát folytatjuk, és nem a nem tudom milyen egyháznak a harcát, nem tudom ki ellen harcolunk, a hit harcát harcoljuk. Támadások lesznek az ember életében. És ezt senki nem úszhatja meg. Ezt el kell mondani. És a támadásokban előjönnek fájdalmak és terhek. Így van? Hát azért az élet nem rózsás. Nem azt látod, hogy gondolsz valamire, megvalod és jön, nem? Na most figyelj. Ha van hit, bármi történik veled, a hited megtart téged. Az igaz ember hitből él. Ha fönntartod az isteni hitet az életedben. Ha nem épült föl a hit, hanem képonható a hit, nem fogsz tudni, vagy nagyon nehezen fogsz tudni próbákon átmenni. Mert nincs mire ránézned, fölnézned. Nem tudsz átlátni a láthatóból a láthatatlanba. Nem tudsz átlátni. Értsd meg, hogy a hit, ha hitre jutsz egy prédikáció alatt, vagy egy igeolvasás alatt, kilépsz önmagadból, és átmész abba az atmoszférába, amiben átvitt az ige a hit által. Nem leszel ugyanaz az ember a prédikált ige hallgatása után, ha hit szelleme felszabadul újra benned, és a hit szelleme garancia arra, hogy a szövét nekedben átlépsz a láthatóból a láthatatlanba. Máté 16:3, pedig már majdnem. És hozzá menvén a farizeusok és a szadiceusok kísértvén kérjék őt, mutasson neki mennyi jelt. A képutatásnak van egy ilyen szellemi ereje, ez ördögi, bizonyítás alá visz. A képutató szellem benned, vagy a magad képutatása, az bizonyítási kényszer alá helyez. Tudod, milyen borzalmas? Te nem tudod, te nem voltál még képutató. Figyelj, egyszerűen meg akarsz felelni egy olyan képnek, amire Isten nem mondta, hogy feleljél meg. Találkozol az egyházban még több képutatóval, már azoknak is meg kell felelned. Annyira rád árad, hogy aztán végül már a szomszédnak is meg akarsz felelni. Figyelj, ez így nevetséges. De ha benned van, benned vagy, aki benne van, csak az érti. Komolyan mondom. Figyelj, ez brutális. Figyelj, egyszer eljött a pillanat nálam is. Ezt, soha többet. Vége. Köszönöm szépen, jól vagyok, hagyjanak békén. Ő pedig felelvén mondta ezeknek a képutató farizeusoknak. Mikor este lesz, azt mondjátok, szép idő lesz. Veres az ég. Reggel pedig mazivatal lesz, mert az égborús veres. Képmutatók, Mr. Képmutató. Monsieur. Az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. A képmutató szellem kontrollálja az embert, hogy lásson. És meglássa a jövőt, és meglássa a jelent, és analizáljon. Erre azt mondod, hogy hát te nem vagy farizeus. Én nem azt mondom, hogy te farizeus vagy, de vigyázz. Mert a képmutató erő az nem csak úgy jelenik meg, hogy tanítói hivatalba állsz bele. Hanem a képmutatás úgy is van, hogy tudod, hogy mit tettél tavaly nyáron, és nem rendezed le az Úrral. Saját magadat becsapod. Az is képmutatás. És azt mondja nekik 4-es verszak, azért, itt azért összefüggnek a dolgai, majd rájössz egyszer, én nem jöttem még rá, de rájössz. 4-es verszak. Egy gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, szellemi paráznának hívja őket. És nem adatik néki jel, hanem a Jónas prófétának jele, és ott hagyván őket elment. Tehát a szellemi paráznaságot hoz létre a képmutatás. És ahol a szellemi paráznaság megjelenik, ott nem lehet csinálni semmit. És meg ott kell hagyni azt a dolgot. És ez egy nagyon érdekes kép, hogy Jézus fogta magát, és ott hagyta őket. Mit mond? Ott az igében meg van írva, értsétek meg a Jónás prófétáján keresztül, a Jónás prófétáján keresztül, a Jónás történetén keresztül az én életemet. A szevasz. Viszont hallásra. Te arra, én erre. És ott hagyta őket. Nem tárgyalt velük. Lekoptatta. Szevasz. Szevasz. Miért? Mert nem volt hajlandó, hogy képmutató emberekkel társalogni. Akik csúcsra emelték a képmutatást. A papság képmutatóvá vált. Hogyha valaki megszokja azt, hogy a szellemi értelmébe nem jut be az ige fénye, És megszokja azt, hogy az ige rendszeresen nem téríti meg, és nem megy kijelentésről kijelentésre, akkor minden olyan dolgot, amit régen kapott kijelentést, azzal akar megoldani. De az a probléma, hogy a jelenben új kihívások lesznek, amire a Szent Szellem vezetése kell. Ezért elengedhetetlen az, hogy újat és újat mutasson az Isten. Ahogyan Pál is, volt olyan hely, ahol szaladt, volt olyan hely, ahol 2 évig maradt. És mutatni kellett neki a Szent Szellemnek, hogy mikor mit kell csinálni. Nem önmagában a tudat alattid mozgat téged, és azt csinálsz, amit belül érzed, hát szerintem most ezt az igét olvassak. Hát szerintem most arra menjek. Hát szerintem most váltsak munkahelyet. Tehát nem ide jutsz a hasadra, hanem hogy tudnod kell azt, hogy Isten mit akar az életeddel vonatkozatva azon a területen. Jézus látta ezeket, ők már benne voltak egy olyan növekedési folyamatban, ami megkelt a kovász. És ez azért történhetett meg az életükben, mert mindig az igének a célközönsége az ember. Tehát ez nagyon egyszerűen le lehet ezt rombolni, ezt a képmutatást, hogy az igéhez való viszonyunk változtatja meg a képmutatáshoz való viszonyunkat. Mert az ige az, ami az új szövetség lényege, ami a szívbe kell, hogy belemenjen. És előző héten beszéltem arról, hogy nincs, hogy valakiben belemegy a dávár, Isten igéje, szó tett, cselekedett dolog, és az belül nem alakítja át az embert. Mert ahol az Isten igéje megragad, és benne él, sőt úgy mondhatnám, hogy belakja magát az Isten az emberben, Isten nem fog tűrni senkit. Kidob mindenkit a szívből. Tehát olyan nincs, hogy Isten szelme lakik bennem, Isten igéje gazdagon van bennem, és bennem van még nem tudom micsoda. Egy kis bálványimádás, egy kis katolicizmus, nem tudom még micsoda, farizeizmus, meg stb. Tehát az Isten igéje helyet készít Istennek. Mert ahol Isten igéje, ott Isten is jelen van. És az új szövetségnek ez a hatalmas nagy örömhír, ez a szövetség hatalma, dicsőséges ereje, hogy ahol jön az új szövetség, ott jön az emberi szívekben az ige. Nem kívül van az ige, benn van az ige. Benn van Isten az ember életében, a mag. És ez produktivitást hoz. Azért, mert az embert a maga az ige fölruházza, tulajdonítja, átrendezi, átalakítja, karakterisztikájában megváltoztatja belül az embert. Mert pontosan az igének ez a hatalma, hogy jön és karaktereket hoz. Isteni karaktereket az emberben. Hozza a Szent Szellem gyümölcsét, a Szent Szellem karakterét. Hozza a fiú karakterét, és hozza az atya karakterét. Mert a kereszténységnek nem Krisztus a végcélja, az atya. És amikor jön ez a karakter, akkor ő kidobja a képmutató karaktert. Nagyon gyorsan el lehet ezt intézni. És amikor jön a kijelentés, akkor megjelenik valóban progresszíven a figyelem, a látás és a fókusz. Tehát elkezdesz arra nézni már, nem amerre a képmutató szív visz, hanem átalakulsz és elkezdesz nézni olyan lényegre, fókuszra, olyan területekre, olyan valódi megértett dolgokra, amiben benne van Istennek az öntözése. Beöntözött téged Isten egy új látásba. És amikor ebben az új öntözésben benne vagy, akkor Isten igéje személyként jelen van az életedben. Isten igéje személy, beszéd, és kommunikál veled Isten. Dicsőség az Úrnak. És akkor már nem a fogalmaknak a gyűrében vagy. Nem tudsz kitörni, hogy mi az, hogy szeretet. Nem tudsz kitörni abból, hogy nem tudsz hitben lenni. A hit az egy fogalom. Nem tudsz kitörni a reménytelenségedből. Mi az, hogy remény? Hanem a remény például, vagy a szeretete Istennek, az nem fogalom lesz, hanem isteni valóság az életedben, amiről beszélni fogsz, kommunikálni. Mert amitben hiszünk, azt beszéljük, mondja Pál. Dicsőség az Úrnak. Tehát maga ez a folyamat, hogy elkezd a látás bejönni arról, hogy hogyan kell megváltoznod. A második, hogy Isten igéje személy lesz az életedben. Beszéd lesz a személy az életedben. Elkezd kommunikálni ez a személy. Nem önmagában egy ige történet lesz az életedben. Szoktam hallgatni a testvéreket, régebben volt ilyen, hogy nagyon jó ez a Zsoltárokban a 147-17, vagy a Zsoltárok 56-6. Vagy 1 Korintus 3-4. De barátom, nem az a lényeg, hogy 1 Korintus 3-4-ben mi van beírva, hanem az, hogy az ige bele van írva a szívedbe, hogy megváltoztatott-e ez az ige téged. Nem szép igéket kell keresni, hanem átalakító igéket. Visszatérve a Máté 16-hoz. Tehát azt mondja, hogy a külsőből, tehát van egy tárgy, mondjuk van ez az asztal, és a farizeus megítéli, azt mondja kívülről, ez szellemi, figyelj, nagyon szellemi, tehát hogy van egy asztal kívül, és azt mondja, ezt nézi a szeme, megítéli ezt, hogy ez egy asztal, külírja, de ez nem a szellemi fölfogó képességén keresztül történik. Magának a dolgoknak a külsejét meg tudja ítélni a képmutatás, de a belsejét nem érinti meg. A lényeget nem érinti meg az emberben, a képmutató ember. Figyelj, akkor képmutató vagyok, akkor olyan az életérzésem, hogy hiszem Istent, szeretem Istent, nem tudom megragadni. Ott van az a kép, ami rendszeresen följön bennem. Azt kérdezed, hogy hogyan? Ez hogy még jobban írd le, Ali. Nyira a Zsidó 10-hez. Á, ma se végzek, nem igaz. Abba hagyom. Zsidó 10. Zsidókhoz itt levél 10. rész. Valaki meg ne sértődjön, Zsidó 10. Itt ez nagyon erősen leírja ez a képet, hogy működik ez a képmutatás. Képzétek el, fiaver, amikor bement a férfi Izraelben Istenhez, be a szentek szent, nem a szentélyhez, a figládához, nem oda, de a lényeg az, hogy rézoltározna, csak kinyögöm, akkor jött Sámuel bácsi, és odavitte a túlkait, vagy ha szegény voltak, a galambjaikat, bármit odavitt, amit Isten előírt. Azok közül választhatott. És képzétek el, hogy nem változtatta meg őket, és egy éven keresztül lelkiismeret furdalás alatt voltak. És a képmutatásnak és az igazságnak a kettőségében harcoltak egymással. Mert bár Isten levette róluk a bűnt, és nem tanított bűnt, de, most figyelj, törvényben a jövendő javak árnyéka, nem pedig a dolgok képe van meg. Tehát a jövendő dolgok, az elkövetkezendő dolgok árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg. Ennél fogva, azokkal az áldozatokkal, amelyek esztendőnként szüntelenül visznek, soha, nád is ez van írva, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, mielőtt egyszer megtisztult áldozók többé semmi némű bűntudattal nem bírtak volna. A bűntudat szónál a görögben a lelkiismeret furdalás van. Lelkiismeret. Tehát egyszerűen azt mondja itt az ige, nem képes tökéletességre juttatni az előző szövetség az embert, a mózesi szövetség, különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy egyszer megtisztult áldozók többé semmi nemű lelkiismeret furdalással nem bírtak volna. Ez azt jelenti, testvérem, és utána hozzáteszi, de azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. Esztendőnként bűnre emlékeztetnek. Na most a képmutatásban az a lényege, ez az egésznek úgymond a szövétnek, a képmutató erőnek, hogy benne van a bűntudat és a lelkiismeret furdalás. És muszáj ezért, mivel szól a lelkiismeret, ezt rekompenzálni azzal, hogy egy másik képet mutatok, és nem a bűntudat képét. Hanem azt mutatom, hogy ahelyett, hogy azt csinálnám. Értitek? És ez az állandó rekompenzáció indul az emberben. Azt mondja itt, hogy csak a bárány vére tudja a lelkiismeretet megtisztítani. És mit olvastunk? Mi a parancsolat vége? Tiszta szívből, jó lelkiismeretből, képmutatás nélkül való hitből való szeretet. Tehát ahol a bárány vére nem tud mozogni, nem tudjuk a bárány vére a jövőből átvenni a jelenbe a dolgokat, ott a lelkiismeret nem tud megtisztulni. És a lelkiismeret olyan, mint egy kisegér. Egy másik ige. Máté 23. Még mélyebben, még ennél is. 23:3-tól. Képmutatással kapcsolatban. Akkor szól a Jézus, tehát a képmutatás az egyenlő a szellemi paráznossággal. Csak így lefordítom. A képmutatás egyenlő a szellemi paráznossággal. Ámen tudtok erre mondani? Akkor szól a Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván az írástudók és a farizeusok Mózes székében ülnek, azért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteiket ne cselekedjétek, mert ők mondják, de nem cselekszik. 13-as verszak. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mehettek be, akik be akarnak menni, azokat nem bocsátjátok be. A képmutatás nem engedi, hogy megértsük a királyság titkait. És az a baj, ha tekintélybe emelkedik egy ilyen ember, aki nem érti a királyság titkait, az fogja létrehozni, ami ő magában van. Kontrollt. Hogy a másik se tudjon bemenni a mennyek királyságába, és megértse a titkait. Ez a teljessége jut a képmutatás. Ez a maximum a képmutatás, amiről beszélek most. Amikor tekintélyre emeltetik a képmutatás. 23-as verszak. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megdésbáljátok a mentát, a kaprót, a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek, a törvényben az ítéletet, irgalmasságot, hűséget. pedig ezeket kellene cselekedni, amazokat nem elhagyni. Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Vak vezérek. Vakká válik az ember, nem tud helyesen ítélni, nem tudja az irgalmasságot gyakorolni, és nem tudja az isteni hitet, a hűséget megtartani. És még egy dolog a képmutatása kapcsolatban, hogy milyen gyümölcsei lesznek. 37-es verszak. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Ez a farizeusoknak a bűne. Hányszor, tehát a képmutatók mivé válnak? Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miként a tyúk egybegyűjti kis csirkéit, szárnyi alá, de te nem akartad. Pusztán hagyatik néktek a ti házaitok, vagy házatok, úgyis lefordítani családotok. Tehát a családban bejön a pusztaság, szellemi nihil. Mert mi mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem azt nem mondjátok, áldott, aki jő az Úrnak a nevében. És ennek tudod, mi lett az eredménye? Ez a képmutatás? Hogy az egész Jeruzsálemet nem tudta Isten fia ott, akkor reformálni. Mert a képmutatás nem engedi, hogy az emberek, mint kis csibék, menjenek az Úrnak a szárnyai alá. Amikor tekintélyből van a képmutatás. És élvezd azt, hogy ki tudsz szabadulni, ha meg is kötözött téged bármilyen lelkiismeret fúdolás a képmutatásból. Azt mondod, hogy te nem vagy képmutató. Hát én nem mondtam azt, hogy te képmutató vagy. Nehogy azt hitt, hogy úgy jelenik meg, mindig gonoszszerű. Mert a képmutatásról azt mondja Jézus, amit a kovász. Meg kell. Most arról beszéltem, amikor meg van kelve valami. De ebben benne vannak a jegyek. A jegyek. Jakab 3.17. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Aztán békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal, jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képutató. Az igazság gyümölcse pedig bölcsességben vetetik azoknak, akik békességben munkálkodnak. Nem tudsz, csak mennyi bölcsességgel, mennyi intelligenciával a képutatásból kikeveredni. Nem lehet. Mert a képmutatás azt akarja létrehozni, hogy olyan törvények által szabadulj meg a képmutatásból, olyan új rendszerből, ami téged könnyen átvisz egyik A-ból a B-be. Az Isten félelem megelőzi a bölcsességet, azt mondja példabeszédek. Nem tudsz Isten félelemre jutni, hogyha nem engeded meg azt, hogy Isten tiszta szelleme, Isten tiszta szíve megérintse a te szívedet. Mit olvastunk a János 4-ben? Hogy megismertük és elhittük Istennek irántunk való szeretetét. Ez az egésznek a lényege. Ha megérted ezt, és elhiszed ezt, el akarod hinni, akkor ki tudsz szabadulni a képmutatásból. Mert a képmutatás az a léleknek a gyötrelme. A léleknek a gyötrelme. Egy történetet fejezném be. Kenneth Hagin fiatal éveiben leírt egy esetet, amikor gyötrődött, és ezt akartam elhozni neked. Engem megérintett. Nagyon egyszerű a történet. Bírt ki ezt a történetet, mert érdekes történet lesz. Az történt, hogy a felesége megírta neki, hogy mindkét gyermeke beteg. 450 kilométerre szolgált, elvállalt egy pásztori elhívást, vagy felhívást, mert nem volt pénzük. A felesége megírta, hogy mindkét gyermekünk beteg. Hosszú napokon keresztül éjjel-nappal virasztott mellettük, nagyon kimerült és csüggett volt. Ráadásul az anyagi helyzetünk is nagyon aggasztó volt. Történetesen az a nap, amikor a levelet megkaptam, a gyülekezet pásztorának a szokásos látogatási napja volt. Feleséggel együtt az egész napot azzal töltötték, hogy gyülekezetük tagjait látogatták. Ez azt jelentette, hogy egész nap egyedül voltam. Miután elmentek, fogtam a Bibliámat, meg a levelet, átmentem a gyülekezeti terembe, letérdeltem az oltár előtt, kibontottam a levelet és felolvastam az Úrnak. Uram, mondtam, kicsinyém betegek, szegény drága feleségem éjjel-nappal fenn van velük, amíg fizikailag ki nem merül. Segítségre, pihenésre van szüksége, ezen kívül anyagi szükségben vagyunk. Nos, kijöttem ide, és ha szükséges, egész nap itt fogok maradni, Uram. Imádkozni fogok, mondtam Istennek, amíg ezt keresztül nem imádkozom, gyermekeim meg nem gyógyulnak, és anyagiak rendben nem jönnek. Tehát imádkoztam. De valahogy minél tovább imádkoztam, annál távolabb kerültem a választól, és annál rosszabbul éreztem magam. Térdepelve imádkoztam az oltárnál, aztán fel alá járkáltam, imádkoztam a széksorok között. Körülbelül másfél órát töltöttem imádsággal, járkával az oltárt, aztán csapdostam, lábammal rúgdostam, és minden egyebet megtettem, amit valaha is láttam teljes evangéliumi emberektől. Egyszerűen nem tudsz tanulni olyan emberektől, akik képmutatóak. átveszed azt, amiben ők vannak, és azt folytatod. Ha olyan emberekkel barátkozol, akik tele vannak kétséggel, hitetlenséggel, könnyen rád ragad ezektől valami. Azt gondoltam, nos, ha nekik működött, nekem is menni fog. Látod? Másfél óra elteltével az egyetlen eredmény az volt, hogy annyi erő ment el, hogy alaposan nagyon kimerültem. Úgy döntöttem, feladom, és visszamentem a pásztorlakba egy pohár vízért. De ahogy ott ültem, és a családomról gondolkodtam, nos, áldott legyen Isten, nem lehet engem olyan könnyen legyőzni. Úgyhogy fölkeltem, visszamentem. Felolvastam megint az Úrnak a levelet. Nos, Uram, ez alkalommal elszántam magam, hogy egész nap, egész éjjel itt maradok, ha szükséges is felolvasom. Addig maradok, amíg ezt keresztül nem imádkozom. Tehát újra nekiláttam. Újabb másfél óra után megint kimerültem, majd még egyszer újra elkezdtem felolvasni, és megint nekifutottam, és megint ugyanoda jutottam. Majdnem 4 órányi küzdelem után kimerültem az oltáron. Kezemet a fejem alatt összekulcsolva bámultam a mennyezetet, de elcsendesedtem. Az oltárnál fekve végül lecsendesedtem, a testem csendben volt, az elmém is. Meg vagyok győződve róla, hogy Isten szelleme egész idő alatt próbálta megragadni a figyelmemet, hogy valamit átadjon nekem. De csak nem 4 óráig olyan zaj csaptam, hogy nem voltam képes meghalani Istent. Mikor lecsendesedtem a bensőmben, ezeket a szavakat hallottam, mit művesz? Rájöttem, hogy ez a Szent Szellem csendes finom hangja, ami egyszerűen szólt hozzám. Sértve éreztem magam. Felültem, megragadtam azt a levelet, lengetni kezdtem Isten előtt. Nos, Uram. 3-szor elolvastam neked ezt a levelet. Nem érted? Kicsinyém betegek, drága kis feleségem, 2-3 nappal. Napja éjjel-nappal fenn van velük, teljesen kimerültem. Égető anyagi szükségünk van. Te pedig azt kérded, miért vagyok idekint, és miért viselkedem így. Azt gondoltam, jól megmondtam neki, de nem. Azt gondolva, hogy ettől majd abba marad, visszafeküdtem az oltára, és lecsendesedtem. Mit művelsz? Megint kérdezte az Úr. Újra felkeltem, megragadtam a levelet, és azt mondtam, Uram, már mondtam neked, megint felolvastam. Ezt 3-szor megint, ezt már nem olvasom föl. Erre megszólalt nagy nehezen Isten megint, mit művelsz itt? Uram, 3-szor felolvastam neked ezt a levelet. Ez a 3. alkalom, hogy elmondtam neked, hogy mi áll benne, nem érted? A gyerekeim betegek, a drága kicsi feleség, ezt már most nem olvasom föl, jó? Éjjel-nappal fenn van velük, anyagi gondjaim vannak. És abba hagytam. Mikor ezt tettem, a következő szavakat hallottam a bensőmben. Miért is jöttél ide? Mi ez a keresztül imádkozás? Kérdezi Isten. Uram, azért jöttem ki, hogy ide, hogy ezt keresztül imádkozzam. De mit értesz ez az, hogy keresztül imádkozni? Nos, mondtam, hát. Amit elkezdtem ezen gondolkodni, rájöttem, nem is tudom, mit értettem ez alatt. És így válaszoltam, bármit is értek ez alatt, azt a teljes evangéliumi hívők alatt, teljes evangéliumi hívőktől láttam, azért jöttem ide, hogy ezt tegyem. Ezt tőlük hallottam. Nos, úgy hiszem, arra gondoltam, hogy addig fogok imádkozni, hogy valamiféle érzés, bizonyságot, vagy valamit kapok. Tudod, 400 mérföldnyire vagyok az otthonomtól, szeretnék valamiféle bizonyságot kapni. Nem tudom, mit értettem ez alatt, de azt hiszem, azt gondoltam, hogy így vagy úgy, tudni fogom, amikor az ima választ nyer. Gyerekeim meggyógyulnak, szükségünk betöltetik. Erre így válaszolt hozzám Isten. Az én igém nem elegendő neked? Ó, hogy ne, Uram, te tudod, senki sincs az egész Texas államban, aki jobban hinni a te ígéret, mint én. Senki sincs az egész Egyesült Államokban, ekkor aztán tényleg felbátorodtam. Az egész világon, aki jobban hinni a te ígéret. Te tudod, hogy én mindig ragaszkodtam a te ígédhez. Nos, mondta Isten, nem úgy cselekszel, mintha hinnéd az én ígémet. A képmutatás. Látod? Ő azt hiszi, hogy az egész világon ő hisz a legjobban az ígében. Erre Isten mondja neki, hogy nem hisz az ígében. Nos, mondta Isten, nem úgy cselekszel, mintha hinnéd. Valójában úgy viselkedsz, mintha az én igém nem lenne igaz. Úgy viselkedsz, mintha neked kellene rávenned engem, hogy megcselekedjem azt, amiben az igében megmondtam, hogy megteszek. Úgy viselkedsz, mintha azt hinnéd, ha elég hosszan és elég hangosan imádkozol, végül ráébresztesz arra, hogy ne legyek hazug, és hogy tartsam be az én saját szavamat. Ekkor végre megértettem, felkiáltottam. Drága Istenem, bocsáss meg! Oly sok időt töltöttem hitetlen keresztényekkel, hogy rám ragadt a hitetlenségük. Felvettem néhány szokást és kifejezést. Bocsáss meg! Nem kellett volna semmit keresztül imádkoznom. Nem kell, hogy bármilyen érzésem legyen. Nincs szükségem semmilyen. Stb. És akkor mutatod neki egy igét az Úr. Megkérdezte tőle, hogy igaz az ige? Igen, mondta. És azt mondja, ez az összes bizonyíték, amire szükséged van, nem? Kérdezte. De igen, valóban hitre. Ez minden, amire szükséged van. Most rögtön meg akarom köszönni neked, atyám, hogy megválaszoltad az imámat. Amint ezt kimondtam, Isten igéje alapján cselekedtem. De előtte hitetlenségben voltam. Nem az hoz eredményt, amikor küszködsz, fáradozol és hinni próbálsz. Az eredményt az hoz, amikor Isten igéje alapján cselekszel. A te igéd az összes bizonyíték, ezt mondtam ezután már. Dicsőség az Úrnak, halleluja. azonnal így szólt hozzám valami az elmémben. Honnan tudod te megmondani, hogy jól vannak a gyerekek 450 mérföldre? Azt feleltem, mert az ige ezt mondja. Ő maga vette el a gyermekeim erőtlenségét, hordozta a betegségüket, ezért a gyermekeim jól vannak. Aztán megkérdeztem az urat az anyagi szükségeinkkel kapcsolatban, és azt válaszolta, nem mondtam én neked a Filippi 4.19-ben, a te Istened be fogja tölteni minden szükségedet, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen Krisztusban. Erre azt válaszoltam, ó, valóban igen. A te ígéd összes bizonyíték, amire szükségem van. Köszönöm neked, köszönöm. Szükségénk is be vannak töltve. Drága Istenem, dicsőség neked. Halleluja. Amen. És a sztori az, hogy meggyógyult a két gyereke, és anyagileg helyreálltak. Ezt csak azért mondtam el neked, hogy amit tanulunk az eklézsiában, vagy amit láttunk, az beépül a tudatalattiba. És lehet, hogy benned van ez a tudatalattiba, hogy hogy kell csinálni a kereszténységet. De lehet, hogy egy-két évtizede borzalmas emberek között volt az ember, és nem látta azt, mi a valódi hit. Erre nem azt mondom, hogy én tudom, mi a valódi hit, csak ezzel csak azt akarom mondani, hogy kihívás elé intézlek téged, de engem is Isten kihívás elé intéz. Amikor megkérdezi Isten egy szép ima alkalmon, otthon, hogy te a hitharcát harcolod, vagy a saját harcodat. Hogy téged is beviszlek ebbe az Isten keresésbe, hogy te kinek a harcát harcolod. Te ki, van-e hited egyáltalán? És te mit csinálsz amúgy? Isten mondta, hogy csináld azt, amit csinálsz. Nem? Amen. Én most nem elbizonyítani akarlak, én hitre akarlak vinni. Hogy ne legyünk képmutatók közösen. És bólogassunk, mi nagyon az Úr vagyunk, tudjuk, mit kell csinálni. Odaadjuk a fél kezünket a testvérnek. Amen. Erre meg azt olvastad az előbb a szeretet himnuszába, hogy megcsinálták ezt az emberek. Mégsem volt bennük agapé. Mert miért? Miért? Azért, mert nem a szeretet által munkálkodó hitből csinálták, hanem emberi szeretetből, pszichikai szeretetből. Mennyi, Atyám, a szívedet akarom. Semmi másra nincs szükségem. Valódi hitre van szükségem. Valódi szeretetre. És valódi reményre. Sokszor elbizonytalanodtam. Kusza lett minden. De azt mondtad, hogy a szeretet mindennél erősebb. Soha el nem fogy. Köszönöm, hogy nekem van fönntartva. Köszönöm, hogy szeretsz. Előbb szerettél. Mint hogy én tudtam volna reagálni. Meg akarom ismerni a szeretetedet. Meg akarom érteni a szeretetedet. És hinni akarok benne. Egyre mélyebben megismerjelek. Meg akarom ismerni az Atyát. Meg akarom ismerni a Fiút. És meg akarom ismerni a Szent Szellemet. Köszönöm, hogy segítesz, Uram. Leteszem az én képmutatásomat. Ha van bennem, Uram, te fogsz szólni. Leteszem előd az összes lelkiismeret furdalásomat. Tisztítsd meg az én szívemet. Tisztítsd meg a lelkiismeretemet. Tisztítsd meg a hitemet. És tisztítsd meg a szeretetemet. Hogy a parancsolat beteljesedjen az életemben. Halleluja. Veszem a bárány vérét. Iszom a bárány vérét. Aki erővel van fölruházva. Hiszek abban, hogy arra vagyok elhívva, hogy a nemes harcot megharcoljam. Hitemet megtartsam. A koszorút pedig átvegyem. Arra vagyok elhívva, hogy bízzak az ítélet napjába. Abba vagyok elhívva. Higgyek az Úr Jézusnak az eljövetelében. Az elragadtatásomban. Az új korszakomban. Köszönöm, Uram, hogy nem fogsz engem kárhoztatni. Köszönöm, hogy uralomra fogok jutni. Mert kivetem az én szívemből.
A földi pályámon. A sorsomban. Az összes hitetlenséget. Félelmet. Haragot. Hogy valódi legyek. Hogy valaki legyek. Köszönöm, hogy már vagyok Krisztusban. Isten szeme fénye. De a cselekedeteimben, a munkásságomban, a te kijelentésedre van szükségem. Köszönöm, hogy nem arra hívtál el, hogy hiába való cselekedeteket hozzak létre. Köszönöm az egyházat, amiben beleültettél. Köszönöm a kihívottak közösségét. És megtartom azt, amit adtál nekem a Jézus nevében. Amen. Kérlek téged, fordulj oda a barátodhoz, testvéredhez, rokonodhoz, oda melléd, és mondd meg neki, hogy tartsd meg azt, amit Isten adott neked. Tartsd meg azt, amit Isten adott neked. Mondd ki bátran, tartsd meg, amit Isten adott neked. Légy erős. Bátorodj, halleluja. Mondd rá, mert pap vagy. Legyetek erősek. Tarts meg, amit van. Jézus nevében, Aratás gyülekezete. Tarts ki Jézus nevében. Tarts meg Jézus nevében. Légy erős, bátorodjál. Szeret az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Tapsoljuk meg az Urat, a megváltót. Halleluja.